Jó estét kívánok, köszöntöm ezeket, szervusztok! Ez itt a belépési küszöb Schulz Nórával záró adása. Joggal merül fel a kérdés, akkor mégis mit keresek én a műsorvezetői székben? Nagyon egyszerű a válasz, ez a záró adás, amelyben kivételesen nem Schulz Nóra fog kérdezni másokat, hanem én veszem át a kérdezői szerepet, és én fogom kérdezni Nórát a belépési küszöbben töltött, hát 5 évéről. Sok témát fogunk érinteni a mai este folyamán, de mielőtt erre rákanyarodnánk, egy gyors szolgálati jellegű bejelentés. Ez az első adás azóta, hogy a tegnapi napon átlépte a csatorna feliratkozó száma a 600 ezeret. Ez egy fantasztikus teljesítmény, amit a teljes csapat nevében köszönök nektek, a bizalmatokat, az érdeklődéseteket, amivel segítettétek a Partizán csatornáját eljutni idáig. Köszönöm minden munkatársamnak, akár azoknak, akik jelenleg dolgoznak a Partizánban, akár akik az elmúlt 10 évben bármilyen szinten munkát tettek abba, hogy ez a csatorna idáig juthasson el. A Partizán ma Magyarország legnagyobb politikai videócsatornája, és nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzátett ahhoz, hogy ez a teljesítmény létrejöjjön. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen a támogatásotokat, és együtt megyünk tovább, előre a választásig és még tovább. Szóval még egyszer köszönöm. És akkor forduljunk rá a lényegi részre, hiszen, mint mondtam, ez a belépési küszöb Schulz Nórával záró adása. A mai adásban alapvetően Nórának az elmúlt 5 évét fogjuk majd jobban átbeszélni, pontosabban azt, hogy hogyan változott a belépési küszöbön keresztül a politikáról való gondolkodása, a politikához való viszonya, egyáltalán hogyan gondol magára és milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan. Már többen kérdeztétek, ezt szeretném rögtön diszklémelni itt az adásnak a legelején. Ebben az adásban most nem lesz szó arról, hogy miért került sor erre az elválásra a Partizán és Nóra között. Nem lesz szó majd a szikrán belül elválás történetnek a különböző aspektusairól, hiszen van itt pedig más témánk, és azt a döntést hoztuk, hogy ezeket ma nem érintjük. Helyette azonban hoztunk egy csomó minden mást, amire igenis sort fogunk majd keríteni. Még azt ezt szeretném mondani mindenképpen ebben a pillanatban, hogy több ilyen élő adással is jelentkezünk az utóbbi időben a Partizánon. Szoktátok kérdezni, hogy honnan lehet ezekről tájékozódni. Javaslom, hogy kövessetek be minket a social media felületeinken, és ott ezekről tájékoztatást kaphattok. Legközelebb például Papp Szilárd kollégámmal fogunk majd beszélni az elmúlt év legizgalmasabb, legfontosabb geopolitikai változásairól, hogyha esetleg ezt most online nézed, és kedvet kapnál, hogy élőben is elgyere, és ne csak megnézz, hanem utána egyébként kérdezz is a vendégtől, akkor élj ezzel a lehetőséggel, és a leírásban található linken keresztül vedd meg a jegyet, hogy ott legyél a következő felvételen. És akkor nincs is más hátra, mint hogy fordulok a mai vendéghez, egyébként házigazdához félig meddig. Szia, Nóra!
Szia, Marci! Nagyon köszi, hogy itt vagy, és hogy megrendeztük ezt az eseményt, meg mindenkinek, aki eljött. Nagyon csodálatos, hogy itt állt ház előtt tudjuk búcsúztatni a műsort. Nagyon köszönöm!
Azzal akarom kezdeni, hogy nagyon szeretném megköszönni a munkádat, amit a belépési küszöbbe tettél. Ez volt a Partizán legelső podcastja, ami elindult igazából, és egy egészen komoly podcast infrastruktúrát, meg ilyen kisebb médiabirodalmat sikerült fölhúzni, de nyilvánvalóan ebben megkülönböztetett jelentősége volt azoknak a tapasztalatoknak, amiket te hoztál el a szervezet számára. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 évben partnerünk és társunk voltál mindebben. Most visszanézve, hallgatva több adást, illetve azt az adást, amiben még a kezdetekben a podcast Kaszter társaddal, Csepregi Dáviddal, ugye vele kezdtétek el ezt az egész podcastot csinálni, csak említsük meg az ő nevét is. Szóval volt egy adásunk a 7. adást követően, amiben videón is megjelentettek, és beszélgettünk arról, hogy mi a terv igazából a belépési küszöbbel. Ilyesmiket mondtál, hogy ez nem egy politikai alapozó, azt is mondtad, hogy bár a belépési küszöb nyilvánvalóan a hozzáférhetőségről szól, vagy a hozzáférhetővé tételről szól, azt mondtad, hogy a hozzáférhetőség inkább attitűd kérdés, azt mutatja meg, hogy ez egy kedves baloldal, tehát hogy egész egyszerűen a podcastnak nem le kell szállítani információkat, hanem csak az információért való küzdelmet kell egy kedves, vagy vállalható, vagy érdemes tevékenységnek fölmutatni. És amit nagyon fontos volt, mert ez később aztán szerintem visszaköszön a tartalmaidban, hogy nem leleplezni és nem fúrni akarjuk egymást ebben a podcastban, tehát ez nem egy ilyen baloldali tisztító tűz funkciót próbálna majd betölteni. Érdekelne, hogy akkor, amikor mégis elindult a podcast, mi volt a terved, mi a belépési küszöb, ha ezek nem?
Igen, én úgy emlékszem, hogy az volt egy barátságos baloldal, kicsit az alliterációt, hogy kicsit jobban hangzik, de nem tudom, hogy ettől jobban egyetértek-e vele visszatekintve, tehát nyilván azt tudom vállalni, meg abban szerintem legalábbis van igazság, hogy nagyon sokszor a politikában és a politikai tartalomgyártásban is nem az számít, hogy mit mondunk, hanem sokkal inkább az, hogy az hogyan, és főleg mivel volt, hát az evangelizáló misszió az kicsit túlzás, de volt legalábbis akkoriban nyilván a Dávid meg én is sokkal inkább politikailag elkötelezettek voltunk, vagy magamra mindenképpen mondhatom ezt, és ezért közösségben, meg politikai elköteleződés mentén képzeltük a tartalomkészítést is, és ebből a szempontból az a része, hogy valami hozzáférhető legyen azoknak is, akik még nem értenek veled egyet, ebben szerintem az életmód kérdéseknek, a szóhasználatnak, a hangulatnak elképesztően fontos szerepe van, és hát ugye itt 2020 végén vagyunk, amikor elindul a belépési küszöb, a Covid-nak egy-két hulláma után, amikor igazából ez az egész podcast formátum azt szerintem Magyarországon fölrobbant, hát nyilván a Partizán is akkor nőtt egy nagyon nagyot, vagy nem tudom, robbanásszerűen, és hát nagyon sok műsor jött létre nemzetközileg is Magyarországon is, és nekem a saját személyes tapasztalatom is az volt, hogy ezen keresztül tájékozódnak az emberek, vagy találnak szórakoztatást, vagy megnyugvást, vagy érdeklődésüket így tudják kielégíteni azokban az időkben, amikor a személyes találkozásoknak sokkal kevésbé volt lehetősége, és ezért volt szerintem a podcastnak akkor legalábbis ez a célja, hogy egy nem tudom, a közéleti tartalmak adott esetben a nagyon sokszor az ilyen szembesítő, kritikus, számunkérő, ingerült, nem tudom, nagyon sok ilyen szót tudnánk szerintem mondani, ajaj, hogy az ne ilyen legyen. Legalább ez az egy kis podcast.
Ugye, amikor elindult maga a podcast, akkor szerintem az volt az alapvető megélésünk, hogy a baloldal romokban van, úgy az intézményes politikai, mint egyébként az informális.
Ez nem sokat változott.
Hosszabb lett.
Igen.
Tehát nyilvánvalóan ahhoz képest, hogy most 2025-ben áll a baloldal szekere Magyarországon, még a 2020-as állapotban is sokkal több reményteli eseményt tudunk beazonosítani. Hogyan változott meg a viszonyod ahhoz, amit Tamás Gáspár Miklós valódi magyar baloldalként hivatkozott, és amiről ti is csináltatok adást? Tehát most kifejezetten nem az establishment baloldali intézményeket akarom kérdezni, hogy őrőlük hogyan gondolkodtál, vagy hogyan gondolkodsz most, hanem mondjuk az a közeg, ami ilyen értelemben egyébként mindkettőnek keltetője, nagyon sok ismerősének keltetője, sokszor egyébként igen konfliktusoknak is az okozója, de hogy jelenleg 2025-ben hol tudod beazonosítani a valódi magyar baloldalnak a, hát nem tudom én, életjeleit?
Hát, ha valamit gondolok, vagy érzek ezzel kapcsolatban, az, hogy nem akarok erről beszélni. Tehát, hogy egyszerűen azt érzem, hogy ha valami egy hiba volt a saját életem szempontjából, vagy a szakmai kiteljesedésem szempontjából, az, akkor az a szintű voluntarizmus, ami bennem volt 2020-ban, hogy csak jól kell csinálni, csak akarni kell, majd ha megfelelően csináljuk, akkor felül lehet emelkedni azokon a strukturális korlátokon, amiket hát szerzők végtelen száma végigelemzett, hogy mi az, ami miatt Magyarországon nincs, vagy nem lehet baloldali párt. A Böcskei Balázsra volt is erről egy cikkváltásom anno még a Mércén. Én alapvetően, ha most, ha a belépési küszöböt búcsúztatjuk, meg ünnepeljük azt az 5 évet, amiben elképesztő izgalmas emberekkel volt lehetőségem beszélgetni, csodálatos emberekkel dolgozni, veled, a teljes partizános csapattal, akkor azt érzem, hogy ez az egész, ez egy olyan réteg, amitől egyre szabadulni akarok, másrészt meg nem is gondolom, hogy bárki igényelni azt, hogy én a magyar baloldalról mondjak dolgokat, úgyhogy közöm nincs hozzá most már ezen a ponton.
Oké, és a baloldali gondolkodáshoz fűződő viszony az hogyan változott meg? Tehát, hogyha most nem az intézményeket, nem az embereket, nem az informális csoportosulásokat nézzük, akkor jelenleg mit gondolsz, mi a baloldali feladat 2020-ben? El lehet ezt egyáltalán mondani?
Hát, szerintem, vagy mondd meg te, tehát, hogy ez az érzésem, hogy ha valami, akkor, tehát nyilván, igen, tehát, hogy partizános bögre, nem tudom, az egésznek ez az üzenete szerintem, ha már rendszerkritikus tartalom előállításért alapítvány, szóval, hogy én ezt inkább akkor visszadobnám, én ebből kifelé jövök. Tehát, hogy pont az az élményem, hogy ami szerintem megvolt állításként, vagy ambícióként a podcast elején is, hogy próbáljunk meg nyitni olyan közegek, meg olyan emberek felé, akik nem a közvetlen szűk közösségünk, vagy közönségünk volt. Én ezt igazából az elmúlt egy évben tudtam megcsinálni, amikor egyedül maradtam ezzel a műsorral, és újra volt, ami minden ilyen nehézség, egyben egy lehetőség is újra gondolni nyilván, és akkor én azt a döntést hoztam, hogy ebből a szűk, nis, balos vállalásból már nem csak amiatt, mert én nem hiszek benne, vagy nem foglalkoztat, vagy nem inspirál, hanem azért is, mert egyszerűen érdekesebb, és több emberrel lehet beszélni, és több témáról lehet beszélni, hogyha ezek mögül kitekintünk, és hát egyszerűen, szóval, ha valamit tudok mondani, akkor az a világ sokkal tágasabb a baloldalon kívül, mint azon belül jelenleg Magyarországon. Szerintem, ha megnézitek azokat az adásokat, amiket idén, hát vagy tavaly decembertől, idén januártól készítettem, nagyon érződik a különbség. Nos, szóval nem is akarok ilyen nagyon ilyen introspektív adást csinálni ebből, hogy itt ülünk, meg nem tudom, hogy mikkel készültél még, de hogy nekem ez a reflexió már, hogy egyszerűen sokkal nagyobb és sokkal több a világ annál, mint amit 2020-ban adott esetben gondoltunk.
És a jó életről való gondolkodásod hogyan változott meg? Mert ugye volt egy videód is a saját YouTube csatornádon, és egyébként azt szerintem abban a szempontból is tökéletes volt, ugye a nyáron sokat foglalkoztál az Ezra Klein-éknak az Abundance kötetével, a bőség kötettel, és ennek kapcsán egyébként volt egy kritikád is, amit megosztottál a Substack-eden, és engem nagyon érdekelne ez, engem nagyon inspirált a nyár folyamán, hogy a jó életről való gondolkodás mennyire kiveszett valójában a közgondolkodásunkban, tehát hogy valójában az egész baloldali közeg, amikor alapvetően baloldalias gondolatokat próbál magából, nem tudom én, előállítani, vagy baloldali szempontból elemezni a világot, akkor így nagyon kevéssé képes mondjuk azzal kapcsolatban állításokat tenni valóban, hogy egyébként a jó életnek mi az ismérve, nem feltétlenül magunkra nézve, hanem úgy általában mit gondolnánk az embertársaink számára ajánlatként fölmutatni. Nem is feltétlenül azért, mert a közhatalom megragadásáért dolgozunk, hanem egyszerűen csak azért, mert valószínűleg minden beszélgetésnek, minden eszmecserének elő vagy utóbb kikerületetlenül része az, hogy rendben van, de egy végső soron miben látott-e a jó élet lehetőségét? Szóval miben látod a jó élet lehetőségét? Politikai ajánlatként ezt hol, nem is azt kérem, hogy fogalmazzak, mert ezt nem lehet megfogalmazni, de hol kellene keresni szerinted az ehhez való, nem tudom én, fogalmakat, vagy ajánlatoknak a lehetőségét, hogyha szeretnénk erről valamit állítani?
Hát szerintem már az önmagában egy innováció, hogyha ezt vissza tudjuk hozni, akár a közjóról, akár a jó életről való gondolkodás. Tehát alapvetően ez volt az állításom, hogy nem is feltétlenül csak az Ezra Klein-ék könyve kapcsán, hanem aztán volt egy podcast beszélgetés, és egyszerűen a két New York Times-os podcaster beszélgetett, nagyon már egy podcastra beszélgetünk egy másik podcastról. Igen. Minden esetre ott az volt ugye a felvetése a konzervatívabb résztvevőnek a Klein felé, hogy mégis mi az ajánlata a progresszíveknek arról, hogy hogyan éljünk. És erre a válasz annyi volt ott abban az esetben, hogy hát a progresszív, a liberális az annyit mond, hogy mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ehhez teremtsük meg a peremfeltételeket. És én azt érzem, hogy ha valaki sikeres politikai közösséget akar építeni, akkor egyszerűen nem, tehát szerintem ez lehet egy értelmiségi póz, vagy egy értelmiségi állítás, vagy egy modus vivendi sokak számára szerintem. Más szempontból viszont talán amiatt a korban, amiben élünk, talán ennél tágabban is van ebben igazság, hogy ahhoz, hogy kapcsolni tudjunk egymáshoz, ahhoz, hogy akár adott esetben felnézzünk valakire, ahhoz tudnunk kell, hogy neki mi az ajánlata egyrésztről. Másrészt pedig az volt a másik gondolatom, erről is beszéltünk valamennyire, hogy szerintem azt kell elhinni, hogy ő szereti a saját életét. És hogyha követjük, vagy ha valamilyen szempontból hiszünk benne, akkor valamilyen ilyen felszabadultságot, vagy elégedettséget el lehet érni. Most szerintem rettentő érdekes, nem akarom levinni feltétlenül aktuálpolitikába, de a Gajdos Lászlónak például a megszólalásai, nekem nagyon kitűnt a fülemnek az interjúkban vele, a Partizánosban is, a Tiszta Hangosban is. Nem csak az, arról beszél, hogy legyenek boldogok a nyíregyháziak. Ja. És ez ki lehet, és ahogyan ő mondja, ez nem egy mémnek, vagy egy, nem tudom, MKKP-s bumburnyákságnak tűnik, hanem egy a legmélyebb politikai állításnak, hogy minden szabolcsi gyerek lásson oroszlánt, és legyenek boldogok a nyíregyháziak, és meg nem tudom még mit mondani, igen, valami ilyesmit, hogy a kisállattartás a szanax helyett, meg nem tudom. Igen, tehát, igen. Hogy olyan életmód állításokat tesz, a saját életéből, tapasztalatából fakadóan, olyan attitűddel mondja el, ami szerintem végül is pont ez az életmód tartalom jön át a politikán keresztül, csak hogy szerintem egy jó példa erre, hogy valaki nem kikerüli ezt a kérdést, hanem felvállalja a saját állítását ezzel kapcsolatban.
Ugye az intrója legendás ilyen értelemben a podcastnak, hiszen nagyon sok hangmintával dolgoztatok benne. Ugye kettő idézet is elhangzik tőle benne a néhai Tamás Gáspár Miklóstól, akinek most volt nemrég a születésnek az évfordulója november végén. És ott a legelső megszólása az úgy szól, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség jobb és baloldal között, az jobboldali. És felteszem, hogy ezzel sokáig egyetértettél, de azt feltételezem, hogy ma már ezt valószínűleg nem biztos, hogy magyarázva erejűnek tartod.
De szerintem ez
tudsz menni.
Hát szerintem ez egy fontos dolog, hogy bár a jobb oldal és a bal oldal tartalma változik, és az ideológiai, nem tudom, oldalaknak szerintem akár a jelentése, akár a történelmi szerepe is szerintem tud módosulni, de az az állítás, hogy ne lennének érdekek, hogy ne lehetne berendezni tágan vett, akár nem tudom, az establishment és az annak a kritikusaival, vagy ne lehetne megkülönböztetni a tőkés és a munkás ellentétpárját, azt nem gondolom, hogy ilyen szinten megváltozott volna a valóságunk.
Oké, de hogyan kezeld azt a konfliktust, hogy én, csak ez egy állítás, amit nyugodtan szedsz szét, hogyha nem tartod magyarázva erejének, hogy helytállónak. Tehát, hogy én azt látom, hogy a jobboldalnak egy nagyon nagy helyzeti előnye, hogy van egy ilyen ideológiai szuperpozíció. Tehát egyszerre képes egy ilyen posztideológikus értékmentes pozíciót is betölteni, és mellett egyébként meg nagyon markáns értékajánlatokkal valójában teljesen egyértelműen megszabni azt, hogy mit gondol a jó élet ismérvének, és azt valamilyen módon Magyarországon egészen biztosan mainstreamizálni és normalizálni, míg a baloldalnál pedig nagyon nagy erősen azt érzem, hogy egyáltalán, amikor létezik baloldal valamilyen formában, neki valójában nem sikerül ilyen posztideológikus pozíciót elérni, hanem folyamatosan olyan fogalmakban próbálja leírni a konfliktusokat, a valóságot, amelyekre azok az emberek, akik nem indoktrináltak, akik nem eleve úgy gondolkodnak, ahogy azt ezek a baloldali gondolkodók, vagy nem tudom én, csoportok elvárnák, egyszerűen nem tud hozzá kapcsolódni, mert nem így írja le az életét, és mire mondjuk képes átfordítani a problémáit, vagy a gondolatait, az érzéseit egy ilyen balos metrika irányába, addigra igazából már eltelik az életünk. Tehát, hogy a nagy kérdésem alapvetően az, hogy szerinted ma mit tud lenni egyáltalán egy olyan baloldali ajánlat, aminek mondjuk van legalább 2-3 olyan ismérve, ami nem rögtön a nem tudom, munkatőke konfliktusban kell, hogy az embert belekényszerítse egy pozíció betöltésébe.
Hogy miért gondolt posztideológikusnak a jobb oldalt? Azt nem biztos, hogy tudtam.
Mert hogy alapvetően, nézd meg, mit mond Orbán Viktor, egyszerre van nagyon erőteljes értékajánlata, sőt értékelvárása, de másrészt meg tök el tudja játszani azt is. És senki
ez a józanész.
Hogy ez a józanész, ez a normalitás, mi semmi más nem képviselünk, mi mindenkit békén hagyunk, de közben alapvetően az apa férfi, az anya nő, nem szólunk bele a családotnak az életébe, az a legszentebb magánegység, de közben nagyon pontosan megszabjuk az adórendszerrel, hogy milyen családtípus tartunk a legkívánatosabbnak, és mit finanszírozunk. Tök jó az, hogyha mindenkinek legyen család, a lakása, mert az a legfontosabb, de közben ugye azért 10 000 és 100 000 nem jutnak megfizethető bérleményhez, tehát hogy egyszerre tudja ezt a két szintet mozgatni, a baloldalán ezt egyáltalában nem látom.
Igen, hát nyilván van egy olyan helyzeti előnye az Orbán rendszernek, hogy 15 éve ebben élünk, és biztos, hogy nagyon sok szempontból szerintem a várakozásainkat és a gondolkodásunkat megváltoztatta az, hogy egy ilyen rendszer alakult ki Magyarországon, aminek hát egyrészt megvannak szerintem azért elég világosan a társadalompolitikai preferenciái, vagy osztálypolitikája, megvan az értékrendje is, és szerintem kifejezetten megvannak, erről már nagyon sok szó volt itt a Vétóban, más műsorokban, hogy kiválasztott olyan ügyeket, amiben mégiscsak azért a túlnyomó többség oldalán tud állni, tehát akkor szerintem ez a kérdés, hogy vannak-e olyan társadalmi ügyei a baloldalnak, ahol akár életmód szempontból, akár egy nagy társadalmi jelenség, nem tudom, értelmezésében, vagy egy krízisnek a megoldásában egy olyan álláspontot képvisel, ami már egyébként is prepolitikailag létezik az adott társadalomban. Most például a dán szociáldemokrata pártot szokták egy ilyen sikeresebb példaként emlegetni, ami kormányon tudott maradni, vissza tudta az esetben tartani az új jobb oldalnak a felemelkedését, és erre az egyik értelmezés az, mert hogy a társadalmának a többségi értékrendjéhez közelebb maradt. Vagy a másik ilyen példa megint csak a globális, nem tudom, tőkepiacok mozgása kapcsán a mexikói baloldal megint csak, hogy képes volt egy olyan állítást tenni, hogy nem csak ahhoz van joga a munkásoknak, hogy költözzenek, szabad mozgás legyen, hanem ahhoz is legyen joguk, hogy ne kelljen elköltözniük, és ne kelljen országot váltaniuk, ami mondjuk a migráció kapcsán szerintem egy sokkal értelmezhetőbb állítás, mint amit itt Magyarországon meg kellett élnünk, hogy a kormánypártok a határkerítés mellett állnak, az ellenzéke jó darabig, pedig ezt egy ilyen moralizáló álláspontból hallani sem akart róla.
Fogunk majd aktuál politizálni legvégén, most csak egyetlen kérdést tekintenék ide, mert ez ide tartozik, hogy Magyar Péter sikerében szerinted mennyire játszik közre az, hogy egyszerre képes azt képviselni, hogy alapvetően valami jóléti típusú államfelfogásra lenne szükség, szociális bérlakásokat kéne építeni, ugye megígérte az iskola kezdési támogatást a rászorulóknál,
családi
pótlék növelése, igazából az adórendszerben is azért alapvetően egy ilyen típusú
vagyonadó
megfontolás vezeti, és közben meg egyébként politikai idoljának, nem tudom, a Thatcher, a Régent, és tényleg egyébként a HVG podcastjában már Berlusconit is megjelölte. Hogy
sok mindenki volt már, Kennedy is volt.
Ilyen elmondásokat mozgat egyszerre, és láthatóan egyébként ezen senki nem akadt fönn, legkevésbé ő maga. Ez szerinted egy fenntartató pozíció?
Én erről szoktam csetelni emberekkel, hogy milyen különböző idolokat választ, és hogy ezeknek a széttartósága az mit mond el. Hát nyilván, tehát hogy azt szerintem kár várni Magyar Pétertől, hogy levesse a teljes politikai szocializációját, tehát ilyen szempontból szerintem érdemes reálisnak lenni azzal kapcsolatban, hogy mit végez, és engem őszintén az, hogy mennyi baloldali üzenet kerül bele, vagy mennyi adott esetben, amit én társadalmilag progresszív, újraelasztó javaslatoknak látok, hát az szerintem valamit elmond arról, hogy megértette talán azt, amit bizonyos szempontból a Fidesz is, hogy a magyar társadalomban van azzal kapcsolatban igény, hogy mégis akik itt vannak, és akik magyarnak születnek, azok között legyen valami fajta anyagi szolidaritás.
Sokféle közösséget szerveztél már, mozgalmat, most ugye legutóbb a Szávszteketen keresztül pedig gyakorlatilag olvasóköröket, amelyben különböző szövegeket közösen dolgoztok fel.
Gondolkodókör, de olvasunk kör. Is.
Oké. Okay. Meg érdekelne a distinkció, hogy ez miért fontos, de egyébként leginkább az érdekelne, hogy hogyan változott meg a közösségszervezésről vallott gondolkodásod a belépési küszöb 5 éve alatt. Tehát, hogy hogyan gondolkodtál erről a 2020-as évek végén, és mit látsz most a közösségszervezés feladatának? Egyáltalán feladata ez szerintem egy tartom előállítónak az, hogy a néző közönségét, mint közösséget is szervezze.
Uh-huh. Hát szerintem igen. Vagy én, amikor a Partizánban dolgoztam szerkesztőként, akkor is azt szerettem a legjobb, amikor lehetett menni helyekre, és ott közönségtalálkozókat, vagy ilyen élő felvételeket csinálni. Szerintem sokáig a tartalomgyártás, talán amiatt is, mert jobban magamra húztam egy teljesen feleslegesen ennek a balos közegnek a saját értékrendjét. Egy ilyen frivol dolognak éreztem talán a tartalomgyártást, vagy nem tudom neked ez mennyire van, de szerintem ez fölmerül az emberben azért mégiscsak, hogy...
Burzsóá bolondság.
Hát igen, igen. És akkor ez szerintem részben emiatt is változott meg, hogy egyre több olyan lehetőségem volt, hogy akár a saját műsorom kapcsán, más műsorok kapcsán közönségtalálkozókon való részvétel, vagy a Partizán önkéntes közösség, vagy egyszerűen láttam azt, hogy hány emberrel ismerek meg amiatt, mert vállalom a nevemmel, arcommal a gondolataimat, és ebben egyébként szerintem leginkább a TikTok meg a social media volt számomra egy nagy forduló pont, hogy hát iszonyatosan furcsa volt először rövid videókat készíteni, és szerintem senki nem úgy születik, vagy azt mondja magáról, hogy nem tudom, pár perces TikTok videókat szeretne készíteni, de hogy egyszerűen annyira funkcionálisan meg nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy kiket ér el, kikkel tudok kapcsolódni, kikkel tudok találkozni, és milyen új lehetőségeket nyit meg emberekkel való kapcsolódásra. És szerintem tényleg kifejezetten a podcastoknak van egy paraszociális jellege nyilván, hogy nem tudom, mosogatás közben, futás Igen. közben, munka közben hallgatják az emberek, és nyilván ez azt szerintem érdemes reflektáltnak lenni, hogy ez paraszociális, de attól mégiscsak szerintem van benne valami nagyon intim, hogy emberek beengedik a tartalomgyártókat a legbensőbb élettereikbe, és azon keresztül átgondolnak témákat, elkezdenek olvasni, beszélgetnek másokkal, találkoznak, szóval én ezzel kapcsolatban sokkal alázatosabb, meg hálásabb lettem szerintem az új médiának.
Te mikor hallgatsz podcastokat?
Mikor nem? Hát mindig. Hát, szóval szerintem ez a kimegy az ember az utcára, otthon meg kell csinálni valamit, amihez amúgy nincs kedve.
Tehát vagy tartalmat inkorporálsz, vagy tartalmat állítasz elő?
Fú, hát igen, ebből próbálok azért. Hát az egy tudatos döntés ebből kiszállni, akkor azt hiszem ez a mondás. Igen.
A fogyasztásból, vagy az előállításból?
Mindkettő. Tehát, hogy igen, mindkettőt munkának tekintem, azt hiszem.
És van olyan vörös vonalak? Tehát, hogy mit tenném, vannak olyan szférái az életednek, ahol kitetted ezeket, hogy oda nem fogod...
No-go-zóna.
No-go-zóna tartom előtt.
Podcast no-go-zóna. Igen, amúgy van, igen.
Magánélet.
Igen, család, vidék.
Bármi más, ami a szakmai életedhez kapcsolódik.
Mire azt most nem
tudom, kérdezem, hogy van-e bármi ilyesmi.
Hogy?
Akkor nincs. Ezt annak veszem. Ugye van egy ilyen alapvető dilemma, hogy nagyon erős a magyarországi progresszív nyilvánosság a tartom előállításban, és nagyon gyenge a politikai képviseletben. Uh-huh. És nyilvánvalóan erről én is tudnék hosszan beszélni, hiszen azért nekem is megvan a magam Na. története, de ez a te búcsúadásod, úgyhogy most te fogsz erre a kérdést válaszolni, de én is szívesen elmondom a saját gondolatot, uh-huh. nem kibújni akarok alól, igazából egy közös gondolkodásra hívnálak föl. Neked ez dilemmát okoz-e valamilyen szinten? Azt sejtem, hogy már nem meghoztad a magad döntéseit, de hogy a kérdés attól még adott, van ez a Mangó nevű triótok, amit a Kovács Eszterrel, a Papp Szilárddal közösen csináltok beszélgetéseket a Substack-eden, és az ő Substack-jeiken is lehet nézni, meg részleteket bevágtál a YouTube csatornádban egy videóba is ebből, és talán ott mondja a Szilárd, hogy rátivatkozva, hogy hát mi a változás elmélet. Szóval, hogy ha alapvetően a tartalmelőításban nagyon jó már a progresszív nyilvánosság, vegyük ezt egy ilyen előállításnak. Mi a változás elmélet? Lesz-e ebből szerinted politikai képviseleti ajánlat is idővel? Tehát kitermeli ezt magát, ahogyan sokan, nem tudom én, gondolják, vagy épp ellenkezőleg nem? Ez egy kulturális hatás, ez egy kulturális tevékenység, és azt kell igazából tudatosítani, hogy nem fogja kiváltani a politikai képviseleti munkának a hiányát. Pont.
Hát igen, szerintem, vagy ez, én sokszor gondolok az influencer tüntetésre, amit szerveztetek, az ebből a szempontból szerintem egy izgalmas pillanata a magyar politika történetnek. Még nem tudtam elolvasni a Potyondi Edinának a könyvében, van elvileg egy ilyen háttérsztorik erről, mert nagyon várom a karácsonyi szünetet, hogy leüljek vele, nagyon érdekel. És ezt pont azért tartom fontosnak, hogy visszaemlékezzünk rá, hogy volt egy olyan pillanat, amikor Magyar Péter már a nyilvánosságban volt, de politikailag még nem cselekedett.
Igen.
És közben százezrek mozdultak meg Magyarországon.
Igen.
Azért, mert youtuberek, ti kihívtátok őket. És ott szerintem megvolt az a pillanat, hogy más csináljon pártot abból a kegyelmi botrányból, vagy abból a morális válság pillanatot átforgassa politikai szerveződésre, és ez nem történt meg, és nyilván ezt nektek kell elmesélni, hogy miért nem történt meg, mindenkinek meg lehetnek rá a saját okai, de hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy kicsit mostanról visszanézve úgy tűnik, hogy ha eleve elrendelt lett volna, hogy Magyar Péternek kell pártot csinálnia és fölépíteni ezt az ellenzéket, én azt gondolom, hogy nem volt fölcímkézve a kegyelmi botrány neki, és pont az influencer tüntetés mutatta meg azt, hogy egy nagyon nagy elégedetlenség volt a korábbi ellenzékkel kapcsolatban, egy brutális elégedetlenség volt a kormánypártokkal kapcsolatban, és az politikai munka kérdése, hogy ez ki hova csatornázza aztán tovább. Úgyhogy szerintem arra már láttunk példát, hogy tudnak tartalomgyártók politikai munkát végezni, és tudnak lehetett volna, adott esetben lehetőségük abból politikai szervezet építést is csinálni, tehát hogy én ezt mondjuk így nem zárnám ki, de szerintem a izgalmasabb kérdés az, hogy miért van ennyi progresszív, független, ellenzéki tartalom Magyarországon, és hogy mi lesz ezzel szerintem április 12-e után.
Mi a feltevésed, vagy sejtésed? Hát, lesz-e munkám, mondd meg!
Ez szerintem kell aggódnod. Most hanyadik lettél a legbefolyásosabb média személyiségek
is. Hát, hogyha az Alista bármit is indikál, de most bele sem menjünk igazából, mert tényleg csak a vérnyomásom megy föl. Szóval nem, de tényleg, hogy...
Igen, szerintem az van, hogy szerintem ez egy... Hát ha úgy tekintjük, akkor ez is egy dekadencia jelenség szerintem,
igen,
hogy mennyi a progresszív tartalom, vagy ellenzéki tartalom. Én biztos vagyok benne, hogy piaci körülmények között, ha nem az Orbán rendszer körülményei között, igen, lennénk, akkor ezt nem tudná eltartani a magyar társadalom. Kicsit az jutott eszembe, a közgazdászok, meg mindenki, hogyha nem jól gondolkodom erről, akkor egy pillanatra bocsánat, de hogy a Kornai Jánosnak van ugye ez a puha költségvetési korlát fogalma, amire próbálta megmagyarázni, hogy miért futott ki erőből, vagy munícióból a Kádár rendszer, és kicsit azt érzem, hogy valamilyen puha költségvetési korlátként működik a független tartalomgyártók alatt az ellenzéki közösség. Az, hogy egy ilyen beleprojektálják a saját politikai céljaikat, és ezért igazából, ha nem gyártasz annyira jó tartalmat, vagy nem vagy annyira érdekes, de azt mondod, amit hallani szeretnének az emberek, akkor abból lehet pénzt generálni. És nyilván nem azt mondom, hogy minden független sajtós és minden ellenzéki tartalom rossz valójában. És
nem, hanem azt, hogy nem csak a fókák, mondom, hanem a makrélák is megjelennek az eszkimók mellett. Nem tudom, mi a rosszabb hűség, mint a fóka, azt nem ettem még soha.
Fú, igen. Szóval ezt érzem kicsit, hogy egy ilyen puha költségvetési korlátként egy nem piaci körülményekben van jelenleg most ez a tartalomgyártói közeg. Including myself, tehát okay, engem is beleértve.
kicsit ezen tovább haladva, számodra személyesen vagy közösségek melyik volt egy költségesebb választás, értékválasztás tekintve? Az, amikor a politikai realizmusról elkezdtél beszélni, írni, gondolkodni, adott esetben szembe menve nagyon sok ilyen a balos szubkultúrában fontos, nem tudom, politikai toposszal, vagy az, amikor mondjuk például elkezdted politikai jelentőségűnek is tulajdonítani Taylor Swift munkásságát, ahelyett, hogy két Liannából és Rosa Luxemburgból építeni magadnak bármifajta politikai personát és identitást. Melyik hozott több backlash-t a konyhádra?
Igen. Igen, ez valahogy kialakult ez, hogy szóval az egyik egyetlen értelmiségi vokális Taylor Swift rajongója lettem Magyarországnak. Biztatnék másokat is, hogy vállalják fel a zörei ízlésüket, nagyon felszabadító. Szerintem sok minden van az ő történetében, ami szerintem bárkinek, aki tartalmat készít, nőként próbál érvényesülni, szerződésekkel találkozik az életében, amiben Taylor Swiftnek szerintem az a sztoria, ami nem csak az ő sztoria, tehát hasonló történeteken más művészek is átmentek, hogy hogyan veszítik el a kontrollt a saját tartalmaik fölött. Tehát nekem ez ugye az egyik inspirációm az ilyen szempontból ez a csak azért is attitűd, ami szerintem benne van, és ami szerintem nagyon kell, hogy bárki van, aki úgy dönt, hogy a magyar nyilvánosságban próbál szerencsét, benne legyen, hogy de csak azért is. És nyilván az én szerepem most valami olyasmi felé alakul, hogy női politikai elemzőként úgy, hogy az alapvetően nem a tudományos szférából támasztom meg az állításaimnak a bármifajta, nem tudom, hihetőségét, vagy komolyan vehetőségét, hanem egyrészt politikai munkából, amit végeztem szintén, nagyon, hát igazából több mint 10 évig voltam valamilyen módon aktivista, vagy politikai szervezetben, vagy aztán tanácsadóként, tehát ez az egyik, hogy a politikai gyakorlat felől, a másik meg nyilván ez az elméleti háttér, amit említettél, és végül is a kísérletem 2025-ben az, hogy lehet-e ebben a választási ciklusban ilyen típusú, vagy ilyen hátterű női politikai elemzőként megjelenni és értelmezni, ami történik velünk.
Taylor Swiftből kapcsolnék át, tehát ugye nagyon sokan kalkulálnak azzal kapcsolatban, hogy valaha lesz ő majd politikai képviseletre pályázó személyiség, vagy sem. Azért van ez a diskurzus, te is ismered, bocsássál meg. Én ezt tudom róla igazából egyedül elmondani, nagyon sok minden más,
nem,
sajnos.
Bárki, nem. Aki hallgatja, tudja, hogy nem.
Na, de a lényeg az, hogy azért nem egy szokatlan út, hogy valaki a szórakoztatóiparból érkezik meg a politikába, de az az út, amit mondjuk te jártál be, hogy alapvetően közösségszervezésből, politikai munkából indulsz el a tartalom előállítás irányába, ez a ritkább út. Mi miatt érezted azt, hogy a tartalomellenítás az, ahol te a leginkább ki fogsz tudni teljesedni, vagy ami az egy olyan, nem tudom, játékteret, autonómiát fog tudni biztosítani, amit nem találtál meg, felteszem én, a politikai képviseleti munkában?
Igen, aztán szóval nyilván megvannak, mindennek megvan a saját specifikus kontextusa, tehát hogy én nagyon hiszek a politikai képviseletben, és nagyon hittem abban, hogyha valami módon össze lehet rántani azt, amit valódi magyar baloldalnak nevezünk, akkor az a képviseleten keresztül lehet, mert az egy olyan intézménye, meg aktusa az a képviseleti felhatalmazás a társadalmainknak, ahol nagyon különböző okokból tudunk bizonyos politikusokat elfogadni, vagy emberekre X-et rakni, és utána ezen az egyszerű, valójában nagyon egyszerű aktuson keresztül teljesen új közösségek tudnak létrejönni. Én nagyon szerettem mindig is kopogtatni a valódi politikai munkának ezt a részét végezni, és őszintén én azt gondolom, hogy meg olyan embereknek is vagyok nagyon kíváncsi a politikai véleményére, akiknek van ezzel tapasztalata, hogy milyen kimenni az utcára, milyen találkozni a választókkal, és igen, tehát hogy én ezt ilyen szempontból szívesen is rakom ki az asztalra, hogy végeztem ilyen munkát, mert enélkül szerintem sokkal kevésbé érthető néha, hogy hogyan születnek meg döntések politikusokban, vagy hogy mennyire banális okai vannak egy-egy kampánydöntésnek, egy-egy üzenet kiválasztásának, egy-egy pozícióra való bekerülésnek, és ilyen szempontból szerintem ez nagyon értékes, ez a tudás része. A tartalomgyártásban meg megint csak az van, hogy hát most, szóval, hogy nem, tehát hogy a Covid is nagyon definiálta ilyen szempontból, megkeretezi szerintem ezt a történetet, hogy egyszerűen ott nagyon sokáig nem is lehetett másképp szerintem kapcsolódni, tehát az első nagy tüntetés, amit a Covid után szerveztek Magyarországon, annak részt vettem a szervező csapatában, még ugye a Fudan Egyetemmel kapcsolatos tüntetés volt, azt pont még ilyen kiárási korlátozások voltak, és azzal kellett ügyeskedni a rendőrséggel, hogy most 15 apró tüntetést jelentünk be, mert azt már lehet, de egy nagy tüntetést ezt nem lehet, de az esemény az lehet. Nem mindegy, szóval, hogy csak azt próbálom mondani, hogy ezt valójában nagyon-nagyon keveset beszélünk róla, hogy az a másfél-két év, amikor ilyen-olyan korlátozások voltak az életünkön, azt szerintem tényleg radikálisan átformálta az életünket, és nyilván van ez az amnézia ezzel kapcsolatban, hogy nem szeretünk, vagy nem akarunk rá gondolni. Nagyon sokan szerintem nem akarnak visszaemlékezni, hogy miket mondtak abban a korszakban, vagy hogyan ellenőrizték egymást, vagy nem ellenőrizték egymást, vagy hogyan szektek szabályokat. Yeah. Tehát a tartalomgyártás az szerintem részben innen is jön, hogy nem véletlenül a Covid alatt közben indult el ez a podcast, és tudott közönséget találni, és az a része is, hogy mostanra meg hát egy olyan figyelemgazdasági működésben vagyunk, ahol én annak úgy érzem, hogy a jó végén vagyok, hogy omlik le a kapuőröknek az ereje, és vannak, és próbálnak, és ezt nekem is személyes tapasztalatom, hogy van, aki még azt hiszi, hogy próbál hat kapuőrködni bizonyos részein, egy ilyen, mintha egy ilyen zéró összegű játszma lenne a nyilvánosság lekorlátozni, hogy ki, hol, mikor szólalhat meg, kivel beszélhet, de valójában ez már nincs. És szerintem ez a másik része, hogy egyszerűen ez egy annyira dinamikusan változó része a nyilvánosságnak, ahol igazából megsporolható már, vagy én legalábbis most azt tapasztalom, hogy ezekkel a kapuőrökkel kelljen küzdködni, mert meg lehet teremteni a saját közösségünket, meg a saját nyilvánosságunkat. Nyilván vannak határai, tehát hogy mindenkinek az ideje 24 órából áll egy nap, és ugyanúgy küzd a különböző újságok, tévék, YouTube csatornák, és az influencerek ugyanazokon a csatornákon küzdenek a figyelemért, és nyilván egymásnak versenytársai, de én pont szerintem, amiben én vagyok, ami egy sokkal szűkebb közösségnek szól, bár nem annyira, mégsem, akkor én azt érzem, hogy ez most az a tér, ahol a leginkább lehet innoválni, megcsinálni ezt a munkát, amit lehet, hogy ha egy klasszikusabb nyilvánosság szerkezetben lennénk, akkor nem szívesen látnának akár többen.
Hivatkoztál arra, hogy a politikai munkában, például a kopogtatásból milyen tudásokra tettél szert, mi az a tudás még, vagy tapasztalat, amit a politikai munkából visszalát a tartalomellenállítás? Most túl azon, hogy nyilvánvalóan érted a politikai működésnek azokat a alapvetéseit, amit nem biztos, hogy a legtöbb politikai elemző, vagy publicista, vagy közíró, vagy hogy hívják ezeket Magyarországon. Tehát, hogy ők nem biztos, hogy ezekkel tisztában vannak, ez imád egy megkülönböztetett tudás nálad. De ha ezt veszük a képletből, akkor mi az, amit még szerinted hozol ebből a korszakodból, ezekből a tapasztalatokból, és megkülönböztetetten hozzájárulnak ahhoz, ahogyan a tartalom előállítást csinálod, illetve gondolkozol róla.
Szerintem sokaknak van azért ezzel tapasztalata, és nyilván nekem mondjuk akár kormánypárti politikusokhoz olyan exkluzív hozzáférésem, mint másoknak van, és az a...
Vagy hogy szeretik állítani, hogy van.
Vagy, jó, de amit ugye Török Gábor úgy szokott mondani, hogy egy paraván mögött zajlik a politikának egy jó része, tehát hogy nyilván bizonyos részeiben a paraván mögé be tudtam látni, más részeiben nem. Szerintem a legfontosabb része ezzel kapcsolatban az, hogy tényleg azzal váltam nagyon alázatossá, hogy mit jelent embereknek a figyelmét, a pénzét, a támogatását, az idejét kérni dolgokra. És hogy ez egy mekkora áldozat, és hogy ez egy mekkora erő, amikor ezt megteszik. Szerintem erre a politikai munka, hogyha valaki legalábbis a meggyőzés bizniszében van, és nem az önmegvalósítás bizniszében, akkor ez a legalapvetőbb skill, ez az, hogy e felé alázatosnak lenni, és ezt megpróbálni minél inkább úgy végezni, hogy az a magyar társadalomnak a kulturális beidegződésével, ha úgy tetszik, néplelkével, életmódjával minél inkább találkozni tudjon.
Nagyon sokat hivatkozol a Raymond Geuss nevű politikafilozófusra. Ugye részben egyébként...
Mást is olvasok azért, és olvasok, van egy új kedvencem.
Beszélsz majd róla, ha szeretnél, de most először a Geussról akarok kérdezni, mert velem is te fedeztetted őt föl, és például az egyik videódnak az ő egyik magyarul is megjelent írását adta címül, a rossz közérzet a liberalizmusban.
Igen, Somos Márk fordítása.
Igen, és egyébként elérhető online, tehát ha bárki esetleg nem olvasta még, akkor nyugodtan tegye meg. Zárjában megjegyzem, hogy egyébként Hobbesra is sokat szoktál hivatkozni, és említed azt, hogy hát egyébként mindenki Machiavellit olvas, pedig Hobbes kell olvasni, itt a Hobbeshoz való hozzáférésben azt mondja, nagyon komoly korlát az, hogy tegnap megnéztem 80 000 forint a Leviatán, az egyetlen antikvár példány, ami elérhető, elkönyvként egyébként olvasom.
Egy jó projekt kiadni újra.
Igen, adni újra, igen, alapvetően. Vagy hát elmenni a könyvtárba, igen. Csak én firkálós vagyok sajnos, úgyhogy ez egy nagyon... Tehát visszatérve Geussra, hogy ami nagyon érdekelne alapvetően, hogy hogy volt egy cikked a Substackeden, amiben arról írtál, hogy az Orbán rendszer belépett a dekadens korszakába. És ez nem fogja feltétlenül azt jelenteni automatikusan, hogy bukik, de azt igen, hogy amikor majd bukni fog, akkor igazából nem lehet már visszalépni a 2010 előtti liberális konszenzusba. Igen. És a Geusz is alapvetően erről ír, amikor a válság jelenségét próbálja beazonosítani a liberalizmusnak, sokkal korábban már arról, hogy miért nem fönntartható ez a keret, és hogyan kellene újra gondolnunk majd ennek az egésznek a lehetőségeit. Úgyhogy alapvetően azt érdekel most, hogy te hogyan képzeled el, hogyha mondjuk adott esetben jövő tavasszal kormányváltás van, és mondjuk adott esetben ez ténylegesen rendszerváltást is jelent, tehát mondjuk bizonyos attitűdök, bizonyos politikai eljárásrendek is így tovább megváltoznak, az is érdekel, hogy szinte minek kell megváltoznia ahhoz, hogy rendszerváltásként értékeljük. De hogy akkor hogy nézne ki ez a posztliberális konszenzus? Egyáltalán Magyar Péternek vagy a Tisza pártnak ebben mekkora alakító ereje van? Hova tud nyúlni gondolatokért, hova tud nyúlni mintákért, hova tud nyúlni példákért? Vagy igazából azt kell tudomásul venni, hogy tök mindegy, hogy mi lesz a választás kimenetele. Ez rajtunk kívülálló erőknek lesz majd az összjátéka a nemzetközi szinten, ami aztán valahogy majd becsorog, mint ahogy sok minden becsorgott ide már az elmúlt fél évszázadban, meg még előtte. Tehát, hogy van-e magyar sajátossága annak, hogy fog kinézni ez a posztliberális konszenzus, vagy sem?
Hát ezt nem tudom, hogy lesz a posztliberális konszenzus. Szerintem, hogyha valamit várnék, akkor az az, hogy sokkal vitatkozóbb korszak lesz, vagy hogy ha valami, ez lehet, hogy kicsit vágyvezérel, de hogyha valamiben én bíznék, az, hogy talán olyan alapvetések vagy axiomák válhatnak újra megkérdőjelezhetővé, amiket sokáig azt gondoltuk, hogy nem. Szerintem ez részben történik, erről pont az általad említett Kovács Eszterrel és Papp Szilárddal levő online beszélgetésünkben pont ez volt az egyik, amiről hát okoskodtunk, hogy mennyire lehet kimondani azt, hogy miben volt adott esetben jó érzéke az Orbán rendszernek, vagy milyen tendenciákra tapintott rá, és hogy ezekre például lesz a tér, hogy ezeket a földolgozzuk majd. Szerintem ez egy nagy kérdés, hogyha lesz kormányváltás. Én a rendszerváltásra nagyon... Persze nehéz, mert Orbán rendszer, én is azt gondolom, hogy Orbán rendszer van, és hogyha nem ő a miniszterelnök, az tényleg egy radikális váltás lesz szerintem a magyar társadalomnak a politikai változások elképzelhetőségéről. Tehát igen, sokáig volt ez, hogy mindent hamarabb el tudtunk képzelni, mint az, hogy az Orbán rendszernek vége legyen. Most ez szerintem változott. Ugyanakkor azért amennyire persze bízom abban, hogy az a felhajtó erő az a társadalmi részvétel, ami tényleg példátlan és megjelent most az elmúlt másfél évben Magyarországon, azt tud még általunk most el sem képzelhető fejleményeket hozni, és erre szerintem nyitottnak kell lenni, hogy olyan népi kezdeményezések jelennek meg, amik nem olyanok lesznek, mint amilyennek szerintem azok képzelik, akik már 10x éve ellenzékiek, és volt arra egy valami gondolatuk, hogy hogyan kellene ennek történnie, hanem lehet, hogy tök máshogy fog, és tök más lesz ennek a társadalmi összetétele, meg szervezeti, nem tudom, megjelenési, kikristályosodási formája. Ugyanakkor azért nekem az az érzésem, hogy ez inkább valamilyen elitváltás lesz, hogyha lesz, ami nem jelenti azt, hogy ez nem egy olyasmi, amit éhezne a magyar társadalomnak egy jó része, vagy nem egy olyasmi, amire elképesztően szüksége lehet Magyarországnak ahhoz, hogy újra dinamizálódjanak olyan struktúrák, és ez a dekadenciának szerintem a fontosság, amik brutálisan megcsontosodtak és beálltak. Tehát, hogy mondjam, én nyilván ez generációs kérdés is, de a leginkább ezért vagyok erre kíváncsi, mert már most, mielőtt még igazából politikai változás történt volna, már az, hogy benne élünk egy valódi versenyhelyzetben, az milyen gondolati, meg gyakorlati virágzását hozta el szerintem a magyar nyilvánosságnak. Pont olvastam a 2015-ben volt talán, amikor Törő Gábor megkérdett a politikai elemzésnek vége van, igen, aztán újra lehetett, de hogy ebben sok igazság van szerintem, és pont, hogy újra olvastam, azt éreztem, hogy talán mondjuk kicsit most van igazán csak vége, mert annyira polarizálódott a nyilvánosság, hogy nagyon nehéz nem, amit ő úgy nevezett termékmenedzsernek lenni ide vagy oda. És akkor szerintem még a másik dolog, amit én várok a választás végével, hogy talán ez a teher leesik egy kicsit, akár a tartalomgyártókról, akár az elemzőkről, akár bárkiről, aki...
Pseudopolitikai képviseleti munka?
Hát ez a... Igen, ez amit ő termékmenedzserségnek nevez.
csak szerintem, bocs, mert nem biztos, hogy mindenki olvasta vagy hallotta az ezzel kapcsolatos gondolataidat, amit korábban elmondtál, mondasz öt gondolatot arról, hogy öt mondatot arról, hogy miért tekinted úgy, hogy dekadens korszakába lépett az Orbán rendszer? Mert hogy nyilvánvalóan Magyar Péternek ez egy politikai kritikája, hogy vége van, tudjuk jól, elnök úr, vége van, de azért közben azt lehet látni, hogy van innovációs képesség a Fideszben, a sokszor lenézett digitális
Orbán Viktorban van, szerintem.
De akkor mi lenne dekadens korszakában a Fidesz?
Szerintem a Fidesz abban van, szerintem Orbán Viktor nem.
Na, mondtál, hogy
ez
miért
a
nincs.
Különbség. Hát ez, szerintem én ezt látom az elmúlt hónapokban, hogy ő erőt tudott venni magán abban a tekintetben, hogy, elkezdett olyan, meg mondjuk Lázár János is, hogy elkezdettek olyan helyzeteket vállalni, amik azért nem kellemesek feltétlenül. Nyilván megvan a maguk szerkesztettsége, meg körbe párnázottsága mindennel együtt, de azért kényelmetlenebb helyzetek és olyan dolgok, amiket én kevéssé láttam elképzelhetőnek, mondjuk ugye nyilván kihívó hiányában, hogy meg fognak történni. Azért láttunk politikusok közötti vitát is az elmúlt hónapokban, láttunk kritikus kérdéseket Orbán Viktornak, láttuk, hogy elment az ATV-re, stb. Tehát, hogy...
Hol érzed, hogy a legnagyobbat kockáztatod? Hol érezted azt, hogy végre érdemi kockázatvállás jellemző miniszterelnököt?
Hát szerintem az, hogy beletették azt a vállalást, hogy ők most végigjárják az országot, és ott azt meg kell szervezni. Tehát, hogy ott, ha nincsen elég ember, ha nem tűnik támogatónak az a közönség, mivel ráadásul Magyar Péterrel versenyeznek minden egyes helyszínen, ott azért azt szerintem gondolhat róla bárki bármit, hogy mennyire zártak, meg mondom, szerkesztettek, ugyanazt meg kell csinálni. Tehát, hogy, és ez szerintem egy olyan dolog, amit én úgy látom legalábbis, hogy ilyen módon az az állítása Orbán Viktornak, hogy rajta keresztül még mindig egyesíteni lehet nagyon sok embert Magyarországon, vagy legalábbis 2 millió plusz embert szeretnének egyesíteni Magyarországon gyakorlatilag azon keresztül, ami lehet a nosztalgia faktor, hogy már nem tudom mióta Orbán Viktor a miniszterelnök, ami lehet az ő egyébként tényleg létező, és a persze belső önellentmondásokkal töltött, de politikai világmagyarázata, amit láthatunk, hogy neki milyen ilyen aspirációs tartalmakkal van tele az ő politikai kommunikációja, tehát, hogy olyasmi, ami, hát mi nem fogunk találkozni Trumppal, bár te még lehet, mondjuk, de...
Remélem sokáig él, mert várom a sorban.
Igen, de Bernie Sanders utána. Szóval, hogy mi átlag polgárok nem fogunk találkozni ilyen emberekkel, és akkor ezt meg lehet élni, viszont ezt a nagyságot rajta keresztül, erről tán hogy is Péter szokott sokat beszélni. Szóval én azt látom,
hát te is a Kaputibor kapcsán, ugye azzal mondtál párhuzamot, hogy ez is az űrnek a meghódításának egy ilyen félperifériás kis magyar kísérlete, hogy hát nincs egy Elon Muskunk, szerencsére, de hogy van Kaputiborunk, és akkor őt föl lehet küldeni, és meg lehet élni azt az élményt, hogy mi ott is ott vagyunk.
Abszolút, és ez ugyan, ez a nemzetközi térben is ez az egyik, a jobb oldalnak ez az egyik állítása arról, hogy hogyan lehet kitörni a dekadens korszakból, hogy fel kell, új horizontokat kell felfedezni, mert hogy az ember nem tud igazán megélni saját magát, főleg egynek egy sajátos ilyen maszkulin ideológiájával, hogy kellenek új meghódítandó horizontok, vagy új harcok, és akkor itt az űrbányászattól a más bolygókig mindenféle vad elképzelés van, és ez meg már szerintem nyilván értékítélet kérdése, hogy ki az, akit ez inspirál, és ki az, aki meg úgy érzi, hogy inkább a földön levő problémákba kéne megélni ezt az új horizontokat.
Na, de akkor old föl ezt az ellentmondást, vagy világíts el, hogyha csak ez egy látszólagos ellentmondás, hogy hogyan lehetséges egyszerre az, hogy a Fidesz egy dekadens korszakban van, Orbán viszont képes a megújulásra. Tehát akkor valójában létezik Fidesz Orbán nélkül, vagy hogy kell ezt elképzelnünk?
Hát nem létezik. Tehát, hogy pont ez az állításom, hogy Orbán Viktor nélkül lennének csak igazán bajban. Tehát nyilván itt szerintem ez egy dolog maradt.
De akkor ameddig Orbán képes megjúlni, akkor addig lehet egyáltalán beszélni a Fidesz dekadenciájáról?
Hát igen, tehát olyan szempontból szerintem, hogy nem látunk új szereplőket, igazán szerintem. Ezt nem mondanám, tehát hogy szerintem a kegyelmi botrány ebben egy olyan szempontból egy cezúra, igen, és hogy még őket se tudja igazán elengedni, ugye Orbán Viktor, tehát hogy most az ő megújulása is azért a saját limitációival terhelt, tehát nyilván szerintem, vagy Én azt gondolom, hogy ha egy akkora krízisben vannak, mint amekkorában lehet gondolni, bár most pont sikerült javítaniuk, akkor tényleg nagy húzásokra lenne szükség, és azért azt még nem látjuk, hogy nagy áldozatokat hoznának, vagy nagy újításokat hoznának. Én azt gondolom, hogy valamennyire ez, hogy fiatalitás, generációváltás az OLVK jelöltekben, kicsit ez is ezt a dekadens jelleget próbálja valahol azt mondani, hogy de vannak itt fiatalabb, vannak itt új embereink. Nyilván az, hogy most egy, nem tudom, 60x éves helyett egy, nem tudom, 40-50 éves lesz, az kérdés, hogy ez mennyire nyűgözi le a magyar választópolgárokat, de egy állítás, meg egy dolog, amit elkezdtek csinálni, és ugye ez a nehéz a politikai elemzésben, hogy igazán ezt majd áprilisban fogjuk meglátni, hogy meg még utána, hogyha elkezdjük visszafejteni majd a különböző eredményekből, hogy mi az, ami működött, és mi az, ami nem.
Visszatérve még egy kérdés elég a kormányváltás, rendszerváltás tipológiai vitájához. Csak egy dolgot akarok földön, és érdekelni, mit gondolsz erről. Nekem ismerőseimmel ez egy visszatérő vita, és nyilván akkor ilyen nagyon magas absztrakciós szinten meg szokták fogalmazni, hogy rendszerváltás az, hogyha nem tudom milyen az újraelosztásban bőkezűbb, az állami, nem tudom én, beruházás ösztönzésben és képességekben, hogy dolgokat építsünk és megalkossunk, stb. Majd valami fajta új korszak következik be. És én mindig azt szoktam mondani, és pont most egy ilyen hete volt ez, hogy Ózdon volt, azt hiszem, a Magyar Péter, és az egy egészen megrendítő videó, amikor van egy hentes, aki ott áll előtte, két botra támaszkodik, és egy ember oldalról tartja, és kb. Úgy, amilyen távol van most tőlem a kamera, elmondja Magyar Péternek, hogy a húsipar leépítése, privatizációja, hogyan kényszerítette őt külföldi munkára, ahol nem volt bejelentve, az egészséget teljesen leépített, lehet látni, hogy egy roncsemberről van szó, nincsen nyugdíja, valami 80 ezer forintos nyugdíja van, vagy stb. Na most ez addig a pont, hogy nyilván egy spektákulum, hogy Magyar Péter nem mondja azt, hogy hogyan és milyen állami, nem tudom én, törvényhozással és egyéb eszközökkel fogjuk majd az ilyen élethelyzetbe jutott polgártársak életét megoldani, bár azt rögtön jelzi, hogy a Tisza-szigetek helyben foglalkozzanak ezzel, tehát már az is valami, de szerintem, hogyha ezt majd, ha hihetünk annak az ígéretének, hogy ezt megcsinálja akkor is, amikor miniszterelnök lesz. És szerintem ez az az aspektus, amire kevésbé látunk rá, vagy én biztos, hogy kevésbé látok rá, azért szeretek menni minél többet terepre az ő országjárására is, mert tényleg nem lehet leírni a különbséget a között, hogy nézed online, vagy pedig ott vagy helyben és találkozol az emberekkel. Tehát, hogy azt a politikai kultúraváltást, amit mondjuk itt, ott helyben az a közösség átélhetett, hogy egy egyébként a miniszterelnöki pozícióra joggal aspiráló ember, tehát nem az van, hogy hát akár el is képzelhető, hanem hogy a jelenlegi tudásunk alapján minden esélye ehhez adott, meghallgat egy ilyen élethelyzetű embert, amit nem láttunk ebben az országban szerintem kb. Soha, és hogyha mondjuk ténylegesen mondjuk miniszterelnökként is visszamegy, nem biztos, hogy lesz belőle majd törvény, nem biztos, hogy lesz belőle majd bármiféle fajta új, nem tudom én milyen szociális ellátás, de önmagában az, hogy mondjuk a problémát ilyen módon meg lehet fogalmazni és adresszálni lehet egy hatalommal rendelkező embert, ez ebben az országban tetszik vagy sem, bizonyos értelemben rendszerváltásnak tekinthető, mert ilyen típusú politikai élménye szerintem nem volt egyetlen generációnak sem rendszerváltás óta egészen biztosan nem, szóval, hogy hogyan gondolkodsz arról, amikor, tehát, hogy ezeket a fogalmainkat lehet, hogy valami sokkal realistább és kevésbé mágikus gondolkodással terhelt módon kéne alkalmaznunk a politikai folyamatokra, és ez most csak egy példa volt, nem erről akarlak kérdezni, sokkal inkább arról, hogy amikor ilyen nagyon elvont terminusok alapján zajlik a politikai kommunikáció, miközben egyébként a valóság maga, meg tökre kényszerítő erejű, csak nem biztos, hogy észrevesszük, szóval, hogy ezeket a dilemmákat hogyan kezeled magad, mert tudom, hogy ezt téged foglalkoztat.
Nem biztos, hogy jól értem a kérdést, de ami így felmerült bennem, miközben erről beszéltél, az, hogy tehát, hogy akkor hogyan tekint valaki, akinek a szociális problémák vagy a baloldali kérdések fontosak a Magyar Péter projektre, és szerintem láthatóan van egy olyan része a magyarországi baloldalnak, ami azt az utat választotta, hogy Magyar Péter nem kommunista vagy proletár diktatúrát
a proletár
akar.
Forradalom mellett mi nem kötelező.
Igen, tehát nincs vele dolgunk, tehát igen. Van szerintem ez az irány. Igen. Én, ha valamit a magam szempontjából egy értelmesebb vagy észszerűbb hozzáállásnak látok, az annak az elemzés, hogy milyen irányba mozdítja el az úgynevezett Overton ablakot, tehát hogy az elképzelhető vagy megvalósíthatónak tűnő lehetőségeknek a tárházát milyen irányba nyitja. És ebben nekem mindkét nemzethangja szavazás azért alapvetően, amerre feszegette szerintem a magyar társadalomnak a preferenciáit vagy gondolkodását, ott inkább én azt gondolom, hogy bal irányba mozdított, ráadásul egyébként szerintem egy nagyon helyesen értékelték még az első nemzet hangját, ahol nem volt olyan túlnyomó támogatottsága a 9%-os SZIA-nak, mint a többi igen. opciónak, vissza is jöttek belőle, pedig lehetett volna azt is mondani, hogy de azt is nem tudom, most bocsánat, nem emlékszem, hogy 60-70 vagy 80, tehát a többség támogatta azt is, és ennél szerintem egy mértéktartóbb reagálás volt. Most nyilván, tehát, hogy én abba a szerepben, tehát a termékmenedzser szerepében nem szeretnék kerülni, hogy én vagyok itt annak az elbeszélője, hogy Magyar Pétert miért kell támogatni baloldaliként, mert döntse el mindenki, aki szeretne, meg mondom, én ki akarok szállni ebből a baloldal diskurzusból, amennyire csak lehet. De egyszerűen, ha azt nézzük, hogy milyen társadalmi víziót vázolnak föl, akkor én egyébként például pont Kármán András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újra húzalozni a prioritásait a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi perspektívából, az nekem azért viszonylag szociálisan, hát most ez rossz kifejező, balosnak tűnt valamennyire.
Megpróbálkozom még egyszer kérdési formálni a gondolatomat, hát ha fog sikerülni, hogy tehát akár mondjuk egy ilyen helyzet, amikor azt lehet látni, hogy egy ilyen rendkívül rossz helyzetben lévő ember, akit valószínűleg a büdös rohadt életben nem hallgatott meg senki, pláne nem politikai döntés.
Ennek őrült ereje van, hogy valaki meghallgat.
Vagy akármilyen, tehát tudunk mondani még legalább 5-6 ilyen helyzetet, amikor tényleg olyan emberek léptek föl a politika porondjára 10-15 percre, kaptak figyelmet és meghallgatást egy politikai vezetőtől, ami szerintem ebben az országban nagyon nem általános erejű, egyáltalán vagy érvényű, hogy ez szerinted még a politikai spektákulum kategóriájába tartozik, tehát ez egy látvány ajánlat, vagy ez már maga a politika, vagy hogyan lehet igazából erről gondolkodni, hol válik el a kettő, mikortól válik politikai cselekedetté az, hogy egy képviseleti funkcióra pályázó ember figyelmet szentel valakinek, nem ad még megoldást, nem is ígéri meg, hogy meg fogja
ez
oldani.
Ez az, ez egyetértek.
De ez már az.
Hát az, vagy ha jól érzem, akkor te is azt mondod, hogy ez fontos, vagy ennek ereje van. Nekem például mondjuk a szolnoki országjárásról Zolikának a története. Igen. Az, ami megmaradt.
Azt mondjuk, hogy micsoda, nem biztos, hogy emlékeznek rá a nézők.
Ő ugye azzal azt vetette föl Magyar Péternek, hogy a szüleivel nem tud időt tölteni, mert több műszakban dolgoznak, és hogy azt szeretné a következő miniszterelnöktől, hogy erre találjon megoldás, egy igazán szívszorító történet, és hát jól mutatja szerintem azt, hogy mi az, amire valójában a magyar gyermekeknek, meg családoknak szüksége lenne, hogy munkakényszer nélküli időt tudjanak együtt tölteni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy igen, és csak egy, szóval nem annyira nem vagyok lenyűgözve amúgy, mint a magyarországi valódi magyar baloldal a Zorán Mamdanitól, de hogyha valami van benne, azt szerintem például a social médiájának az a része, amikor ő elmegy emberekkel beszélgetni, és olyan emberekkel, akik lehet, hogy még sosem találkoztak politikussal, vagy New York leendő polgármesterével biztosan nem. Magyar politikusok is elkezdték amúgy ezt a formátumot, ugye Bedő Dávidnak most fut ez a sorozata, igen. De azért szerintem ahogyan Magyar Péteres csinálja, és ahogyan a közösség kiemel ilyen történeteket, meg valóban a szigetek egyfajta ilyen hát, szociális védőhálót csinálnak annak a legprimérebb formájában, hogy emberek segítenek egymásnak. Szerintem ez végül is valahol a magja egy képviseleti rendszernek, vagy egy államnak. A másik része meg azt szerintem, de ezt már mondtam egyszer Partizánban, szóval nem akarom újra elmondani, de hogy amit elmond arról, hogy ő milyen államelméletet képvisel, hogy az állam azért van, hogy nagyobb biztonságban legyünk együtt, mint külön, az meg tényleg ez a Hobbes János felfogás, amiből szerintem a leginkább megindokolható az egész jóléti állam.
Azért nem muszod meg, hogy legalább egy lábjegyzet erejé ne tér ki arra, hogy mi a fenntartásod Mamdanival szemben.
Hát a Szilárddal az egyik kedvenc podcastunk a Bungacast, és ott az Alex Hochuli mondta, hogy hát neki még csak senki nem mutatta meg, hogy igazából mitől kéne hasra esni, és kicsit én is ezt érzem, hogy hát egy oké, egy ügyesen kommunikáló politikus, aki jól kombinált rendpárti meg szociális állításokat, az egyik leginkább kötelezően nyerendő demokrata körzetben Amerikában, New Yorki polgármesterből nagyon utána nagyon más, vagy hogy mondjam, ezen túl nagyobb pozícióba befolyással rendelkező ember még nem nagyon lett, de mondom szóval, hogy nyilván ez változhat, csak ezt mondom, hogy kicsit azt érzem, hogy a baloldalban, ami volt a magyar teljes ellenzékben a messiás várás, valahol a globális baloldalban is az a messiás várás van, és hogy őszintén, hogy Budapestről mi inspiráló van a Mamdaniba, azt így ilyen szempontból kevésbé látom.
Hoppá, még egy taps is. Most szóljatok, hogy ki volt, azt szeretnék vele beszélni. Érdekelne. Értem is a tapasztalatot, csodálatos.
De például a felesége szerintem lenyűgöző, úgyhogy.
Ha már nők.
Csoda átkötés.
Beszéljünk a nőkről, Nóra. Gondolt meg ilyet is. Alapvetően az itt lehetett meg, hogy a Kovács Eszter, aki szintén mondom még egyszer, tehát ugye a Mangó beszélgetésetekben, amit van, és itt is itt ül, hogy neki volt most egy posztja a Facebookon erről, hogy most ugye a Medián kutatás kapcsán...
Kedvenc témánk.
Igen. Hát ezért is hoztam ide. Tehát, hogy be is, tehát újra volt nemi alapú bontás a pártpreferencia kérdésében, és ugye azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag ugyanaz a megosztás van nagyjából, mint egy évvel ezelőtt, Magyar Péter felemelkedésekor, leegyszerűsítve a Fidesz népszerűbb a nők körében, vagy megfordítva a Magyar Péter népszerűbb a férfiak körében. Uh-huh. Mivel magyarázod ezt, és mit olvasol ki ebből?
Na, egyszerűen ez egy nagyon izgi kérdés, és erről egy kb. Egy éve beszélgettünk is az egyik műsorotokban, Eszterrel, Róna Danival hármasban. Szerintem nekem arra még definitív válaszom nincs, hogy ez miért van, bár még mielőtt bármilyen adat lett volna, nekem ez volt a sejtésem, hogy ez lesz az egyik olyan hát demográfiai törés, ahol nagyon sok munkát kell végeznie majd Magyar Péternek, szerintem önmagában a politikai eredet története miatt. Ebben egyébként szerintem voltak is próbálkozások, akár nyugdíjasokkal, nyugdíjas hölgyekkel ilyen videókat forgatott, amik szintén elég szerintem ilyen szívfacsaróak, meg fontos szociális részét hozták föl a vidéki magányos nőknek, ami szerintem egy elképesztően fontos része a mai magyar valóságunknak, és ahol Orbán Viktor nagyon ügyesen szerintem pengett olyan lélekhúrokat, amiket lehet, és amiket nyilván amik megszólalnak egyszerűen emberekben, nagyon érthető személyes félelmek, személyes szorongások, stb. Miatt, tehát hogy ezzel szerintem az első pont ennek például az idősek körében a női szavazói többlet a Fidesz részéről, hogy ez le legyen bontva, szerintem az első lépés az empátia afelé, hogy miért van ez. De itt nem csak az idős nőkről van szó, és szerintem ez egy fontos kérdés, hogy mi van azzal a középkorú női réteggel, ahol valószínűleg még mindig ez megvan, és hát itt lehet akár a Fidesznek a különböző támogató intézkedéseit spekulálni, nem tudjuk, tehát akár a nők 40 nyugdíj, akár a most az új SZIA kedvezmények, akár szerintem bizonyos olyan, akár kulturális markerei is szerintem lehetnek a Fidesz rendszernek, amik rezonálhatnak, szóval, hogy ezek, de ezt mondom, ez nagyon spekulatív. Ami viszont szerintem kijelenthető tavalyhoz képest, hogy ott az egyik elemzői értelmezés az volt, hogy a nők kevesebb közéleti tartalmat fogyasztanak, igen, tehát még 2024-ben nem volt elég idejük megismerni Magyar Pétert.
Mert hogy lassabban váltanak.
Így van, hogy igen, hűségesebbek a pártjukhoz, igen. Illetve, hogy nem volt elég idejük megismerni, és akkor szerintem ez az, amit most már másfél év elteltével, lassan két év elteltével Magyar Péter első partizános interjúja után, hát az tényleg, tehát nincs olyan ember szerintem lassan Magyarországon, aki ne hallott volna róla, vagy a Magyar Péter saját tevékenysége miatt, vagy a Fidesz tevékenysége miatt, és szerintem ez a kérdés, hogy akkor mi van ezen túl, és szerintem ezért jó, hogy kijött ez az új bontás a Mariántól, mert lehetővé teszi, hogy ezeket a korábban talán plauzibilisnek tűnő értelmezéseket hátrahagyjuk, és akkor oda menjünk, és hát nyilván nagyon meg kéne kutatni azt, hogy pontosan miért van a nőknél ez a különbség.
Beszéltünk már Raymond Geuss-ról, és szeretném, hogyha itt beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha el akarjuk mesélni a belépési küszöb történetét, szerintem úgy is el lehet mesélni, hogy a politikai realizmus, mint politikai nézetrendszer érdekében vívott, nem tudom én, küzdelmek egyik eszköze volt okay a kezedben. Tehát, hogyha most nem veszük ide, nem tudom én, a személyközi, vagy nem tudom én, szervezeti konfliktusokat, szerintem neked a legtöbb politikai konfliktusod a nyilvánosságban az alapvetően amiatt volt, hogy te ennek az iskolának vagy a képviselője.
Igen. Amit nagyon furcsának, amit egyre furcsábbnak találok, ahogy...
Ez miért konfliktusos?
Igen, és szóval, hogy akkori, na ugye nyilván nekem az van, hogy én ebbe a magyarországi politológiai mezőbe csak már beejtőernyőztem, miután hazaköltöztem a Covid miatt, és a teljes, nyilván jártam konferenciákra, meg olvastam dolgait magyarországi politológusoknak, de nyilván a saját hátterem az az angol száz közeg, ahol ez egy brutális ellentét, és valamilyen módon gyakorlatilag egy ilyen a progresszív oldalon belüli törésként a legizgalmasabb számomra, ahol vannak akár egy újfajta liberalizmusnak a képviselői a 70-es évek után kialakuló, inkább az ilyen emberi jogi liberalizmusnak a képviselői, és van egyfajta ilyen akár részben klasszikus liberálisok által, részben posztliberálisok által képviselt, nevezzük realistának, de amúgy ezt nem mindenki használja. És akkor így most az elmúlt időszakban már annyira bosszantott, hogy ez miért ennyire triggerelő Magyarországon, és hogy így vajon tényleg ennyire idegen lenne, és nekem pont ez az élményem most, ahogy kicsit ásom bele magam jobban a magyar politikai gondolkodás történetébe, hogy de ez amúgy a hagyományunk egyébként, és hogy szerintem az a valójában, szerintem, hogyha eltérik még 10-20-30 év, meg talán kikeveredünk az Orbán rendszerből, én azt gondolom, hogy az egy zárvány lesz, az a akár analitikus, akár nevezzük újliberális politikai filozófia, amit van, aki Kis Jánossal asszociál, van, aki a mostan futó, nem tudom, akadémiai szellemi trendekkel köt össze. Szerintem ez egy zárvány lesz a magyar politikai gondolkodás történetében, és az a típusú ilyen történetileg beágyazott mindig az adott korhoz, az adott kontextushoz saját magát mérő és saját magát igazító politikai gondolkodás szerintem valójában nem például a magyar, de talán a kelet-európai politikai gondolkodásnak inkább szerintem amúgy a jellemzője.
Nem akarlak fölkérni, hogy tarts ideológiai szemináriumot, de egy picit mégis, hogy szerintem azok az emberek, vagy akikkel én beszélgettem általában Geiszról, meg így általában a politikai realizmusról, pont ma is volt egy ilyen beszélgetés, hogy van egy ilyen averzió, és kíváncsi lennék, hogy te föl tudod-e oldani, hogy mit mondanál erre. Tehát azok, akik mondjuk nem meghatározottak az ilyen szociokulturális kötelezettségektől a budapesti baloldalon belül, azok alapvetően szerintem azt szokták fölvetni a Geisszal kapcsolatban, meg az egész politikai realista gondolkodással kapcsolatban, hogy nem látják, hogy hogy összeegyeztethető azokkal az alapvetésekkel, amik egy baloldali számára meghatározóak, nevezetesen, hogy univerzalisztikusan lehet elgondolni azt, hogy mi a jó, mi a rossz, és hogy ezekről mint körülményektől független értékítéletekre lehet hagyatkozni és meghatározni a politikai gondolkodásunkat. Ezer árnyalat fut régig az arcomon, most remélem, hogy mindent rögzítek. De hogy mit választanám mondjuk valakinek, aki mondjuk alapvetően érdeklődik a nézetrendszer iránt, de azt érzi, hogy egész egyszerűen...
Ezt nem értem a baloldal, vagy értem, hogy honnan jöhet az univerzalisztikus, de hát nem. Tehát, hogy ha valami a baloldalnak az egyik legfelforgatóbb állítása az, hogy érdekcsoportok harcáról szól a társadalmi valóságunk.
Csak a válasz erre az, hogy az érdekcsoportnak is pont azért érdekcsoport, mert hogy nagyon határozottan képvisel valamit jóról és rosszról, amit fontos lenne, hogy a körülményektől függetlenül is képes legyen képviselni.
Na, szerintem nem. Tehát, okay. És
ezt mondja ezzel.
Most nem, de jó, de ugye, tehát nem tudtam, hogy milyen kérdésekkel készül a Marc, és...
Az általában elmondható vendéget.
Igen. Hát jó, csak én nem politikusként ültem be, de nyilván az van, hogy ami nekem a hátterem, vagy nem nyilván, de hogy nekem a hátterem az, hogy pont a baloldali gondolkodáson belül érdekelt ennek a reálpolitikai, nem tudom, hagyománynak a megvalósulása, most már nagyon belevegyünk, de a mesteres szakdolgozatom az pont Lenin, Lukács és Rosa Luxemburg esetében nézte meg, hogy a reálpolitikáról hogyan gondolkodtak, és az ő triójuknak a vitái mennyire a különböző politikai realitásokkal arra adandó mozgalmi, munkásmozgalmi válaszokkal, mi a helyes válasz, mi a munkásmozgalom érdekét szolgálja, mi az, ami nem. Például az egyik ilyen szempontból kedves témám az, hogy Rosa Luxemburg mondjuk a lengyel népnek a függetlenségéről kapcsolatban mondta el azt, hogy egyszerűen egy idealista vagy vágyvezérelt, vagy mágikus gondolat az, hogy minden népnek a földön folyamatosan támogatni kell az összes szuverenista vagy önfelszabadító ígéretét, vagy küzdelmét, mert egyszerűen az a munkásosztályon belüli megosztottságoknak is adott esetben az okozója lehet, és hogy nem vállalhat a kommunista internacionáli olyan pozíciót, hogy minden egyes esetben minden nemzeti felszabadító mozgalmat támogat. Most ez már itt nagyon
de hát ez időszerű gondolat, itt az ukrajnai háborúnak az árnyékában.
Nagyon időszerű, igen.
Nem érzed annak tényleg?
Nem érzem annak, de...
Akkor miért erről írtál?
Hát most azt, hogy az egyetemen mivel foglalkozik az ember, Orbán Viktor meg Gramsiról írt, na tessék.
Hát szóval... azért az, hogy a mai napig rezonál szerintem a politikai munkájában.
Hát szerintem ez túl van gondolva.
Igen?
Mennyire, igen. De mindegy.
De bocs, ennek a maszkírozása zajlik, nem DPK-val, alapjogokért központtal, stb. Tehát azért ennek a típusú szubverzív, nem tudom, a civil szektorból érkező szubverzív erőknek az inkorporálása azért az nagyon jellemző az orbáni hatalomgyakorlásra. És hogyha nincsenek ehhez olyan ágensek, akiket lehetne inkorporálni, akkor megteremti őket.
Igen, én nem ezt olvasom ki Gramsiból, de értem, hogy, tehát, hogy én szerintem itt az van, hogy ők legyártották saját maguknak ezt a Gramsi sztorit Békés Mártonnal, és akkor ezt a független nyilvánosság megkajálja, hogy van ez a Gramsi dolog mögötte, mert mindenki szeretné megtalálni azt a könyvet, azt a szerzőt, azt az ideológust, akiből megérthető, igen, és hogy pont ezt ugye a Körösényi Andrássék írnak erről az Orbán rezsim című könyvükben, hogy a barkácsolás és a különböző nézőpontoknak egy ilyen pluralis és esetleges összeillesztése sokkal inkább jellemzője az Orbán rendszernek.
És akkor vissza az eredeti kérdéshez, tehát hogy mi lenne a válaszod annak, aki azt kérdezi tőle, hogy rendben van.
Érzem, hogy az egyik barátoddal kérdéseit teszed fel.
Az univerzális, nem tudom, jóról és rosszról való gondolkodásra való igény, és a politikai realizmus, mint politikai nézetrendszer, vagy épp ellenkezőleg, ha valaki baloldali, akkor pont azt ismerje föl, hogy nem ennek az összebékítése a feladat.
Fú... Szóval nagyon nehéz úgy vitatkozni emberekkel, hogy nem tudom pontosan mi az aggodalmuk, meg mi ezzel kapcsolatban a feltételezésük. Ez most szóval így nehéz kielégítő választ adnom ennek a konkrét valakinek, aki ezt kérdezné. Én azt látom, meg azt gondolom, hogy valójában azok, akik magukra öltik az univerzalisztikus értékek, a jó, a helyes, a morálisan erkölcsös, a nagyvonalú, a nem tudom, bármilyen ilyen pozitív jelzőket, akik kapaszkodnak ezekbe a jelzőkbe, számomra mindig ők a leggyanúsabbak a politikában. És én azt érzem, hogy ha valamivel tartozunk, bárki, aki bármifajta adott esetben marxista vagy baloldali, nem tudom, vagy olyan a hatalomhoz kevésbé hozzáférő csoportoknak szeretné akár csak a demokráciát kiterjeszteni politikailag, nem is feltétlenül gazdaságilag, akkor szerintem azzal tartozunk, hogy ilyen mesékkel nem etetünk senkit. És hogy a politikának azt az ellentmondásosságát, ördögiségét, a képmutatásnak az elképesztő kiterjedtségét, és az ezzel kapcsolatban egy valós megértést, és ahogy mondjam, kínálunk, mert szerintem változás csak akkor lehet, meg akkor lehet olyan változás elméletet alkotni, amiben van muníció, hogyha a világra úgy tekintünk rá, ahogy az van, és nem pedig rávetítjük a saját félelmeinket vagy vágyainkat.
Az áráshoz közeledve már említettem azt a hármas beszélgetés formációtokat, ami megy a Szászteken, Kovács Eszterrel, Papp Szilárddal, és ott alapvetően elég deklaráltan arról beszéltek, hogy igazából az értelmiségi szerepfelfogásnak mik lehetnek a nem tudom én kortárs ismérvei a 2020-as nem tudom politikát elemezve, hogy egyrészt tökre érdekelne, hogy miért tartott fontosnak ennek a fogalomnak kvázi a visszavételét, ha jól értem, kicsit azért erre tett javaslat is ez, miközben nyilvánvalóan egy rettenetesen terhelt fogalom, pláne baloldalias körökben, progresszív körökben.
Terhelt fogalom?
Az értelmiségi.
Az értelmiségi, ja, igen.
Mi az aspiráció azzal kapcsolatban, hogy ezt a fogalmat bármilyen módon próbáljátok magyarázó elővel újra föltölteni?
Hát azt nem tudom, hogy vissza akarjuk-e foglalni.
Nézd, Eszterre, most rám néz.
Igen, pont úgy. Mert ez nehéz, hát szerintem legalább kikerülni nem akarjuk, az már szerintem annak megint csak visszautalva, hogy ezzel kapcsolatban szerintem van egy, vagy mi azt gondoljuk, hogy próbálunk őszinték lenni, meg felelősek a saját szerepünkben. Másrészt meg szerintem nyilván a nagy része az valahol ennek a... hát annak a kritikáját próbáljuk adni, mikor olyanok csinálnak, vagy beszélnek politikáról, akik ezeket az ördögi alkukat soha az életükben nem mernék fölvállalni. Nyilván saját szakmai, vagy saját magukra húzott morális, vagy egyéb normatív szempontjaik miatt ezt nem szeretnék, vagy nem képesek meglépni.
Ami hát, az objektív társadalmi költsége miatt nem.
Ja, persze, de ez teljesen, szóval szerintem ezzel semmi gond nincsen. Csak mégis, amikor azt, tehát nem lépik meg azt a határátlépés, hogy akkor tényleg benne legyenek, és kitegyék magukat a politikai küzdelemnek annak a részének, hogy kiderüljön róla, hogy mennyi, nem tudom, legitimációja van mondjuk egy választási tekintetben mondjuk egy álláspontnak. Bár most pont a humanisták kiteszik magukat ennek a vad kockázatnak.
Aláírtál nekik?
Nem, de valaki küldte, hogy QR-kódon is lehet, nem kell elmenni. Nagyon modern. Nem tudom, bárki valaha beolvasott egy QR-kódot, nem mindegy. Szóval, hogy, de hogy nagyon sokan nem teszik meg ezt. Még se annak abszolút. Nem teszik ki magukat, hogy te kérdéseket tegyél föl, se annak, hogy egy választó kérdéseket tegyen föl nekik. És mégis azt gondolják, hogy akár univerzalisztikus állításokat tehetnek, akár mégis igényel lépnek föl más politikai szereplőknek viszont a megszabályozására, orrukra, koppintásra, és bármilyen módon a nyilvánosságunknak a komilfó kereteinek a meghatározására, és ennyiben szerintem erre egy kísérlet a mangózás nálunk most a Substack-en, hogy megtalálni a politikai elemzésnek, meg a politikai gondolkodásnak egy olyan közös kereteit, amik szerintem komolyan veszik azt, hogy egy posztliberális korba vagyunk, és keresik azt, hogy hogyan lehet ebből inspirálóan meg új gondolatokat találni másokkal egyébként közösen.
Én sokszor megkapom ezt a kérdést, és feltesz, hogy te is sokszor megkapod, ha nem, akkor most én teszem föl neked, hogy progresszív, liberális, baloldalias emberek, akik aggódnak a hazájuk sorsáért, nyilván megkérdezik tőled, hogy nagyon jók a tartalmak, minden nagyon jó, de mikor lesz belőled majd politikus, mikor lehet téged választani egy szavazólapon X-en a neved mellé? Van-e ilyen ambíciód, vagy egyáltalán minek kellene változni az, hogy ilyen ambíciódat mondjuk megmerd élni a nyilvánosság előtt?
Nem, ha valaminek örülök, az a belépési küszöb azután ér véget, hogy a Tisza bejelentette a jelöltjeit, mert a nyáron meg az ősszel ez volt a pletyka, hogy vagy ezzel kerestek meg
nem hát emberek, lehet, hogy... Hétvégén lehet, hogy egy közfelkiáltásra te is jelölté válhatsz esetleg.
Max Szegeden. Nem, úgyhogy nem, és nem nincs a sztárban. Mondom, most ez a projekt, és ez izgat, hogy elbír a magyar nyilvánosság egy ilyen azért nagyon sokszor sokaknak sok női elemzői hangot. És akkor ez most, ebben most az a nem tudom, kihívás magamnak, amit állítottam, hogy nagyon biztonságos volt bizonyos szempontból a belépési küszöb, nagyon biztonságos volt adott esetben a Partizán, mert mégis egy valami tág vélemény közösség, vagy világnézeti burkot szerintem jelentett, és ez a mainstreamben nincs. És számomra ez az, ami most a sokkal inkább fősodratú, akár csatornákon, akár más nem YouTube-os, hanem más média felületeken való megjelenésben az érdekes, hogy van-e ez a gyakorlatom abban, hogy mondjam, autentikus legyen ahhoz, amit én gondolok, mint elemzői szerep, vagy mint világnézet, mert ebben sosem árultam zsákban macskát, hogy azért nyilván itt egy világnézetileg töltött szereplő vagyok, meg a véleményemből élek most már több mint 5 éve, és ezt folytatni szeretném, de azt most inkább nem a politikában.
Majdnem kiváló végszó, de akkor is még egy kérdés elég vissza szeretnék ide kanyarodni, és nem a te személyes tétjére vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy hogyan gondolkodsz a jelenségről, mint olyanról. Tehát, hogy mit jelent az szerinted Magyarországon, hogy alapvetően a nem jobboldali politikai érdeklődésű emberek azért a mangóból kiindulva, ugye média, akademi,
NGO,
tehát hogy alapvetően igen, a média, kultúra adott esetben a civil világ kereteiben találják. Tehát, hogy igen. Ha végignézünk mondjuk ezeken a különböző szervezeteken, nyilvánvalóan világnézetileg nem feltétlenül rokonítható embereket látunk, de azért szerintem sokan vannak, akik úgy gondolnak rájuk, mint potenciális, nem tudom, mint kabinettagok, vagy akik majd egyszer csak egy ilyen dream teamként majd fölállhatnának, és lehetnének valamilyen módon egy képzeletbeli kormánynak a tagjai. Ez nyilván egy nagyon naiv hozzáállás ahhoz, hogy működik a politika, de ettől még szerintem létezik, hogy ezek a területek nyilván ma Magyarországon sokkal perspektívikusabbak ezeknek az embereknek, mint amit a politika kínálni tudna. Nagyon összetett okokból kifolyólag. De kérdésem az, hogy szerinted minek kell megváltoznia, és a mi munkánk hogyan járul ahhoz hozzá, hogy legyen még valamilyen progresszívabb fordulat Magyarországon a képviseleti rendszerben is.
Hát én nekem ez volt az állításom, hogy ez valamennyire zajlik. Ez a progresszívabb fordulat egyszerűen muszáj, amiatt a jobboldali hegemóniának a leváltásában muszáj, hogy legyen valami fajta. Szerintem progresszív vonulat mégiscsak, tehát szerintem ez részben zajlik, még akkor is, hogyha nem olyan, mint amilyennek sokan szerették volna képzelni. Nyilván majd meglátjuk, hogy ez elég-e akár ahhoz, hogy kormányzati felhatalmazást kapjon Magyarországon, akár ahhoz, hogy utána a kormányzást gyakorolni is tudja, mert ez egy külön kihívás. Én azért azt látom, hogy váltogatják az NGO-s közegbeli vagy mozgalmi közegbeli pozícióikat emberek hivatali politikai pozíciókra, tehát hogy szerintem ez bizonyos szempontból zajlik, amit kevésbé látok, hogy kitennék magukat megint csak a választási helyzetnek. Részben szerintem azért meg megválaszthatatlanok ezek az emberek, annyira nem azonos a megjelenésmódjuk, a beszédmódjuk, az értékstruktúrájuk azzal, ami a magyar társadalom többsége, akár még mondjuk egy kis budapesti kerületben, vagy választó kerületben akár. Nyilván vannak ebből szerintem kivételek, pont a belépési küszöbben Soproni Tamással volt egy interjúm, ahol ő nagyon felvállalta azt, hogy szerintem nem tudom, pozitív férfiasságnak mekkora szerepe van abban, hogy ő egy ilyen baloldali politikusként tud megjelenni, és azt érzem, hogy az részben egy ilyen kulturális nevelési munka is ilyen szempontból, amit ő végez, akár a szerencsejáték függőséggel kapcsolatban az utcai kampány, akár most ezek a kedves boldog, mi a boldogság, most ugye, ha már a jó élet, mi a boldogság kampány van Terézvárosnak az utcáin, szerintem ez is egy ilyen izgalmas kísérlet, vagy ahol én inkább látom a progresszív próbálkozást, pedig Terézváros nem annyira van szerintem a balosoknak az előterében, mint más kerületek, és mégis nyilván egy sokkal gazdagabb kerület, többi, szóval nyilván megvannak ennek is a specifikumai. Én szerintem ez a kérdés, hogy lesznek-e többen, akik felvállalják annak az ódiumát, hogy kitegyék magukat akár. Egyébként részben a tartalomgyártás is erről szól, hogy bárki hozzászólhat, bárki véleményt mondhat róla, bárki leírhatja rólam is a Redditen, hogy valójában nem értek ahhoz, amit csinálok, vagy nem kedvel, vagy hát küldik, szóval nem kell ennek utána menni, és én tökre próbálom is, ami hasznos ezekből beépíteni, mert szerintem muszáj, és ugyanez van egy politikusnál, és szerintem pont ez van, hogy most 104 ember, jó, nem mind teljesen új, de ezt bevállalta. És én nem gondolom, hogy a magyarországi baloldal képes lenne kiállítani 104 új politikust.
És ahhoz mi kell, hogy, tehát ugye, ha nem eufemizmusokban beszélünk, nem arról beszélünk, hogy progresszív fordulat, tehát mondjuk egy kapitalizmus kritikus fordulat, ami nem mágikus gondolkodás által vezérel, tehát nem abból indul ki, hogy a munkásosztály szervezze meg magát, és legyenek 100 000-es szakszervezetek, és takarodjon meg innen a német autógyárak, és egyébként is le kell jönni az összes ilyen típusú, nem tudom én, akkumulátorgyártásos, stb., hanem egyszerűen belátja az ország jelenlegi adottságait, a függőségeket, de közben mégiscsak valamilyen módon abban gondolkozik, hogy ezeket a függőségeket történetileg hogyan lehetne meghaladni, újakat kialakítani, azon belül nagyobb mozgásteret kialakítani. Tehát, hogy kifejezetten kapitalizmus kritikusan, de nem, mondom még egyszer, vágyvezérelten gondolkodik erről, szerinted ahhoz mi szükségeltetik?
Hát szerintem idő, pénz és piaci gyakorlat.
Wow.
Tehát szerintem ez az, ami, tehát hogy egyszerűen pont részben azért, mert ilyen közegekben dolgoznak a baloldaliak, amik nem kell, hogy eltartsák magukat piacról, ezért valójában szerintem fogalmuk sincs, hogy működik a magyarországi gazdaság, vagy hogy milyen, nagyon sokaknak most nyilván tisztelt a kivételnek, hát ez, erről írtam is egyébként annól reflexíven, hogy én azt látom, hogy a saját környezetemben többet gondolnak emberek arról, hogy mi történik a New York-i polgármester választáson, mint arról, hogy a magyar gazdaságot hogyan lehetne egy új növekedési modellre állítani. Másrésztről meg azért az is van kicsit szerintem, hogy a kérdésed az valahol önmagában vágyvezérelt, mert feltételezi azt, hogy növekedni fognak a politikai cselekvéssel a lehetőségeink a következő évtizedekben, és szerintem az egyik nagyon fájdalmas, vagy nehéz, vagy belátásnak annak kell lennie, hogy lehet, hogy ami jön, az rosszabb lesz. És ez mindig egy lehetőség sajnos. És szerintem ez az, ami a kérdés, hogy ha itt egy akár Európa szintjén, akár világ szintén, vagy az emberiség szintjén ugye egy hanyatlási történetben vagyunk benne, akkor ott teljesen más érdekkonfliktusok, meg prioritások fognak kinyílni, mint azokban a korokban, ahol egy jobb jövőben, egy növekedésben, egy bővülésben lehetett hinni.
Nóra, nagyon köszönöm. Nem csak ezt a beszélgetést, hanem az elmúlt 5 évet.
Én is.
És mindenkinek ajánlanám, hogy a Nóra most a Facebook oldalán, de egyébként Instán is azt hiszem sztoriban kitette azokat az adásokat, amiket különösen szeretett az elmúlt időszakból. Ezeket szerintem érdemes visszahallgatni, én is itt tettem. Ha esetleg valaki még nem hallgatta, de hogyha hallottátok, akkor is érdemes újra felfedezni ezeket az adásokat. Köszönöm az együtt töltött időt. Én nekem ugye szerencsém van téged igazából kamaszkorod óta ismerni, hiszen mi még a szabadiskolában van ennek internetes
hívat, tehát azért mondhatom el. Te is majdnem kamaszoltál.
Hát igen, képzeld el. Még ez is
volt. Hajú Gulyás Márton.
Igen. És aztán volt lehetőségem látni téged a későbbiek során is, és mindig hihetetlenül inspiráló volt az, ahogyan építetted magadat, kerested az utadat, kerested azokat a kifejezési formákat,
remélem,
és csatlakozási formákat, amik lehetővé tették azt, hogy majd például itt üljünk és beszélgessünk ezekről a kérdésekről, és hát ugye ilyenkor van a nem tudom én, Bolgár Györgyi fordulata, hogy szemtelenül fiatal léted mellett azt gondolom, hogy még hosszú évtizedekig majd nézhetjük azt, hogy milyen új formákban veszel részt a magyar közélet és nyilvánosság alakításában. Én biztos, hogy nagy figyelemmel foglak követni. Örülök, hogy velünk voltál. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Nektek pedig azt, hogy kövessétek a Nórát a különböző felületein. Itt a leírásban mindent megtaláltok. Substack, YouTube csatorna és így tovább. Ha tehetitek, akkor támogassátok is a Nórát, hogy immár az önálló tartalomellátásban tudjon majd tovább lépni előre, mindannyiunk közös épülés érdekében, és akkor Nóra 5 év után az utolsó adás keretében az árszó lehetősége a tiéd. Köszi mindent.
Igen, én is nagyon köszönöm neked, Marci, hogy elindíthattuk ezt a műsort, meg akkor a Partizán vezetője operatíva Sőnagyden volt, úgyhogy őt is szeretném mindenképpen kiemelni, hogy hittetek abban, hogy kell podcastos szekció szerintem a Partizánnak, enélkül nem lett volna, és ezt nagyon köszönöm. Nem készültem azzal, hogy mindenkinek a nevét elmondjam, mert egy ilyen benyúrítai pillanatot nem bírnék ilyen méltósággal, meg eleganciával lehozni, meg hát nem is hasonló a helyzetünk nyilván, de a stáblistán mindenkinek meg lesz köszönve, akinek ott kell lennie. Akiket még mindenképp kiemelnék, az Beka Anna és Zsoldos Mimi, akik most a mai alkalmat is megszervezték, meg a közönség találkozókat általában, ami nekem az egyik legkedvesebb formátuma volt a belépési küszöbnek, meg hát az Anna az összes gyártási munkát az elmúlt években, és hát akikkel nem volt lehetőségünk lezárni azt a projektet, amiben benne voltunk, az IC Ambrus és Naimi Botond, akik a Partizánon láthatjátok a tartalmaikat, de volt egy ilyen figyelemgazdasági elemző sorozatunk az elmúlt hónapokban, amit iszonyatosan élveztem, és szerintem egy tök jó szempontot adott arra, hogy hogyan elemezzük a kampányt, a politikát és a médiát, és ennek a, hát szerintem sokszor próbáltunk kitörni azokból a, vagy olyan tabusított témákat is felhozni, amik talán kényelmetlenebbek lehetnek más műsorokban, úgyhogy erre a sorozatra is nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm nekik is, hogy ebbe elköteleződtek, meg visszatérő vendégek voltak. Nagyon köszönöm Csepregi Dávidnak, hogy annó beszállt ebbe a műsorba, amit megálmodtam, és amit szerettem volna, hogy elkezdjünk, nélkül nem ment volna ez 5 évig, és tényleg továbbra is neki is minden jót kívánok, meg mindenkinek nagyon köszönöm, aki részt vett a műsor készítésében, meghallgatta, beengedte a mindennapjaiba. Nagyon hálás vagyok nektek, és minden jót kívánok.